Hála legyen az Úrnak, hogy úgy van, emberek változnak, az idők is változásnak vannak alávetve, de az Úr ugyanaz marad, mindörökké. Őnála nincsen, nem lép fel a változás, sem egy elsötétedés, őt körülveszi a világosság, és abban lakik, ahova senki hozzá nem fér. Isten megvesztegethetetlen, és semleges marad az álláspontja. Neki van egy plánja, egy terve, és ebben az ő tervében szeretné bevonni az embereket, bevezetni. Egyedül, éppen egyedül erről van szó. Nem vallás felekezeteket gyakorolni, vagy játszani, nem Isten tiszteleket ünnepelni, vagy egyházi ünnepségeket tartani, hanem valóban arról, hogy Isten örökkévaló tervének egy részévé lenni, és hogy ez biztosítva legyen, örök élettel kell rendelkeznünk, és az örök élet nem valamilyen vallás gyakorlatból jön, mert meg van írva, hogy ő benne volt az élet, és az élet lett az emberek világossága. Akinek ő megvan, annak megvan az örök élet is. És aki nem rendelkezik ő vele, az nem rendelkezik az örök élettel sem. Én is hálás vagyok a tegnap estéért, teljes szívemből, nem léteznek jobb összejövetelek, mint azok, amelyekben Isten munkálkodhat. Olyan összejövetelek, amelyekben Isten szava és Isten szelleme hatékony lehet, hogy valóban valamit kieszközöljön, ami az örökkévalóságba torkolik. És ez volt az eset. Ma is itt vagyunk nagy elvárásban, nem abban az elvárásban, hogy lássuk vagy megállapítsuk, milyen csíszolt, kifinomult prezentációt tart valaki. Isten embereit nem tartottak soha semmilyen prezentációt. Nem filozófáltak, nem bölcsélkedtek. Isten emberei a szellem sugallatára hirdették az ígét, és pedig úgy, hogy mások, akik hallották, megértették Isten üdvhatározatát, hogy üdvösségre jutottak, meglettek mentve. Ugyanez történik ma is még. Úgy, ahogy tegnap este olvastuk is, Pál apostol nem azt mondja, hogy emberi bölcsességgel, tudománnyal, emberi értelmességgel, hanem egyszerűségben lett hirdetve a keresztről szóló beszéd. És mindenkinek a térdére kell esnie, és meg kell hajolniuk a megfeszített előtt, elismerve, hogy ott létrejött az üdvrejutás, a megkegyelmezés az Istentől kifolyólag. Amint tudjátok, nagyon sokat jártam ebben a világban, ha pontosan vesszük, pontosan 100 országokat jártam be személyesen, és ezekben hirdettem is az Úr szavát. Valóban sokat láthattam és sokat hallhattam. Más vallásokról is hallottam sokat, olvastam is többet. A kereszténység azonban nem egy vallásgyakorlat. Az emberek csináltak valami vallásgyakorlatot belőle. Krisztusban Isten kinyilatkoztatta magát személyesen, és oda nyújtotta az embereknek a megbékélés kezét, hogy visszavezesse az embereket a vele való közösségbe, amelyből kilettek szorítva, vagy kiszorították magukat Istentől elváltan. És ahogy tegnap este is mondtuk, nem valahol történt valamilyen helyen, hanem Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és ebből kifolyólag az evangélium hirdetése, a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetése egy szükségszerűség, egy isteni muszájság. Nem létezik egy más út, nem létezik egy más igazság, nem létezik egy más élet, nem senki másban nincs üdvre jutás. Ezt tudomásul kell vegyék a zsidók, a muszlimek, a hinduk, keresztények, mindannyian. Aki üdvre akar jutni, üdvösségre akar jutni, az isteni útra kell lépjen. És az Úr Jézus azt mondja, senki nem jöhet az Atyához, hanem csak én általam. Ő az út, az igazság és az élet. Mennyire hálásak lehetünk, hogy szívügyünké lett, szívünket érintették ezek a dolgok. A legtöbben a fejükben gyakorolják a vallásukat. Meditálnak, elmerengnek, és úgy gondolják, hogy elvesztődnek a gondolataikban, mert gyakorlatilag el voltak már veszve azelőtt is nem kell gondolatban elvesztődniük, mert a megmentés egyedül az Úrtól jön. De a gondolatok elmerengésével nem változik rajtunk semmi. Amikor visszatérünk önmagunkhoz, ugyanúgy látjuk magunkat, ahol azelőtt is voltunk. De aki az Úrhoz jön, és az ő nevét segítségül hívja, az nem marad abban az állapotban, ami ebben volt. Az megmentetik, az ki lesz ragadva a sötétség hatalmából, vagy befolyásába, és Isten országába, Isten szeretett fiának a birodalmába lesz átültetve, ahogy meg van írva, és számomra nincs magasztosabb dolog, mint együtt átélni, hogy az emberek átélik Istent. Ez a legszebb élmény, ami létezik. Egy énekíró azt írja, az volt életem legszebb napja, amivel Isten valaha megajándékozott, amikor Jézus a sötét életembe beköltözött. A legszebb nap, az a nap, amelyben üdv bizonyosságot nyertél, amelyben a szellem igazolja számodra, hogy Isten elfogadott most engem. Mostantól kezdve, ettől a pillanattól kezdve az ő tulajdona lettem, és az is maradok mindörökké. Ami Urunk azt mondja, én azért jöttem el, hogy életet nyerjenek, és teljesen megelégedettek legyenek. Istenből való élet, a szellem által kieszközölt élet, örök élet. Az evangélium, a János evangélium azt mondja, hogy a szellem, ami el fog jönni, azt mondja, hogy ez a szellem bennünk előtör, mint egy forrás, amely az örök életben nem, amit mi vagyunk képesek kieszközölni, hanem amit Isten már is elvégzett, érettünk. Csak is ez jön számításban. És ő mi érettünk velünk, és rajtunk végezte el, amit elvégzett kegyelemből. Hányakat megörvendeztet ez? Úgy hiszem, mindnyájunkat, akik átéltük Istent. Néha egy kicsit szomorú vagyok afelől, hogy nem tudom átültetni magam az emberek gondolataiba, és úgy gondolom, hogy talán vannak némek, akik újonnan csatlakoznak hozzánk, és egy csíszolt, kifinomult prezentációt akarnak hallgatni, mindent felépítve úgy, ahogy illik, és hirtelen megállapítják, hogy itt egy egyszerűségben van hirdetve az íge, de ez ennél fogva meg fog maradni mind végig. Nem azért vagyunk itt, hogy önmagunkat hallassuk és láttassuk, hanem azért vagyunk itt, hogy gondoskodjunk arról, hogy senki mást ne lehessen látni, csak Jézus Krisztust egyedül. Mint megmentőt, mint szabadító, gyógyítót, mint az, aki üdvösségre juttat. Egy hölgyről, aki meg lett operálva a Düsseldorf klinikában, megkért, hogy adjam tovább, hogy ismertessem, hogy Isten megsegítette őt, kisegítette őt 85 évesen, és a műtét előtt nagy félelem fogta el, és ebben a kórházban voltam közvetlenül az ő műtéte előtt, néhány nappal ezelőtt tartottam a kezét is, és azonnal észrevettem, milyen nyugtalan, és jól esett neki, hogy van valaki, aki imádkozik mellette. Különösen ilyen alkalmakkor észre lehet venni, amikor az embereknek nincs megbizonyosodásuk afelül, hogy Istennek tulajdonai. Azután bátorsága volt, és a professzor úrnak azt mondta, az imádságok voltak, amelyek kisegítettek a bajomból, és önnek is el kellene menni, és ezt a Frankurat meghallgatni, mert valóban helyesen prédikálja az Isten szavát. Ez a bátorsága megvolt. Csodálatos tanúvallomás. És alkalmam volt a professzor úrral is beszélni, és reméljük, hogy Isten valóban még némelyeket kivezet, kiragad. Én egyszerűen hiszek benne, hogy Isten még a kapuk bezárása előtt, mielőtt a kegyelem ideje lejárna, és ez nem sokára bekövetkezik, hogy még egy gazdag aratás történhet. Amikor ezt az előre haladott korban ezt a hölgyet láttam, az Ésaiás könyvében írottakra gondoltam, talán hozzánk is intéződnek ezek a szavak, mint és azután visszatérünk az Új Testamentumhoz. Az Ésaiás 46. fejezetében a 3. verstől a 3. és 4. versben ez áll. Hallgassatok rám, ti Jákob házából valók, és Izrael házának minden maradéka, ti, akik anyátok méhétől fogva, reám vagytok ruházva, vagy reám vagytok pakolva, és akiket anyátok méhétől fogva én hordoztalak benneteket. Még öregségetekig ugyanaz maradok, és amíg megőszültök, teherként hordozlak benneteket, eddig is ezt tettem, és ezután is hordozlak benneteket, sőt, terhelt akarok maradni veletek, és megszabadítalak. Egy énekíró azt írja, hogy Isten hordozni akar, olyan szeliden az ő kezein. Ő valóban áthordoz bennünket vénségünkig, előre haladott korunkig, és itt azt mondja, hogy anyátok méhétől fogva, reám vagytok ruházva, reám vagytok pakolva, átvettem a felelősséget érettetek, ti az enyém vagytok, én hordozlak benneteket, én gondoskodok rólatok, én foglalkozok veletek, szorongok értetek. Anyátok méhétől fogva hordoztalak benneteket, és öregségetekig ugyanaz maradok, ugyanazt fogom tenni. Némelyek közülünk már előre haladott korban érkeztek, és szoronganak talán, hogy lesz tovább. Fiatalokként talán nem tudjátok ezt egészen megérteni, de hogyha az idő így kitart, még sok leckében lenne részünk az életünk útján. Emberek előre haladott korban többször felteszik maguknak a kérdést, hogy lesz az életük végén. Többször legalábbis, mint az emberek, akik életüket éppen elkezdik, az ifjak. Vegyétek tudomásul magatoknak ma az Úrtól, hogy felruházott benneteket magára, hordoz benneteket, veletek van, öregségetekig, mindvégig veletek van, hogy átvegyen benneteket akkor, amikor üt az élet utolsó órája, és az utolsó pillanatok elérkeznek. Nem csak, hogy hűséges az életünk folytán, hanem a halálunk pillanatában is ott van, hiszen mindenről gondoskodott először. Semmiről ne gondoskodjatok, és ő jóvá fog tenni mindig. Öregségetekig ugyanaz maradok, egy és ugyanaz maradok, és amik megőszültök, teherként akarlak hordozni benneteket. Eddig is ezt tettem. Amen. Az Úr azt mondja, hogy eddig is ezt tettem. Eddig is hordoztalak benneteket, és ezután is hordozni akarlak benneteket. Sőt, megterhelt akarok maradni veletek, és megszabadítalak benneteket. Nem elítélni, hanem megmenteni. Ez az isteni szándék, ami megmentésünk. Isten nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki örök életre jusson. Úgy, ahogy gyakran hangsúlyoztuk is, csak egy létezik, akinek örök élete van, és ez pedig Isten. Az angyalok, a kérubimok, a szeráfimok valamennyien mind. Valamikor volt egy kezdetük, valamikor alkotva lettek, teremtve éppen úgy, mint az ember is. De Istennek nincs kezdete, Istennek nincs vége. Isten kezdettől fogva az örökkévalóságig egy és ugyanaz, változatlan. És Isten azt akarja, hogy az emberek örökkévalón vele együtt legyenek, és evéket történt az, hogy az ő hústestébe meg kellett jelenjen, emberi alkat kellett öltsön, hogy az isteni élet itt ezen a földön nyilvánvalóvá lehessen. És ebből kifolyólag már az előbb idézett vers. Ő benne volt az élet, és az élet lett az emberek világossága. Ami Urunk nem azért jött el, hogy egy új vallást, felekezetet alapítson, nem is azért jött, hogy alapítson valamilyen irányzatot, hanem hogy megkeresse azt, ami elveszett, és üdvösségre juttassa azt. Azért jött, hogy a mi életünket a elveszett állapotból kiszabadítson, és megkoronázzon bennünket kegyelemmel és irgalmassággal. Ez volt az ő szándéka, ezért jött el. Ez az ige hirdetés lényege, az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetése. Ezt újra középpontba kell állítanunk. Nem létezik ember, akit be lehet tanítani Isten országába. Nem. A nagy és a kis katekizmust meg lehet tanulni ugyan kívülről, de ez nem fog használni senkinek. Mi köze legyen ennek az üdvrejutáshoz? Egyáltalán semmi köze. És pontosan ez az, ami az embereknek megbotránkoztató, azoknak, akik üdvözülnek, a legnagyobb áldásukká vált. Tudnillik a keresztről szóló beszélt, ahogy hallottuk a tegnap este. A keresztről szóló beszéd ostobaság ugyan egyeseknek, másoknak megbotránkozás, mások megbotlanak benne, és azt felteszik a kérdés, szüksége volt Istennek ezt az útat bevetnie, vagy ezt a jelleget, hogy üdvösségre juttasson? Nézzétek, minden visszavezet a paradicsomba, a bűnesethez. Tudnunk kell, hogy mit történt ott valójában, hogy megértsük azután, miből kifolyólag végezte el Isten, amit elvégzett. A bűneset által az ember el lett választva Istentől, és vissza kellett legyen állítva a vele való közösségben, megbékélés által, és éppen ez történt a Golgotai kereszt által. Hadd térjünk vissza az olvasott ígeversekhez, és azután több ígeversekhez is. Az első Korintus második fejezetében olvastuk csodálatos ígeverseket, és pedig a tizedik verstől. Itt azt mondja, nekünk pedig kijelentette ezt Isten a szellem által. Minden, ami Istentől kifolyólag jön, a szellem által lepleződik le előttünk. Akinek nem tudja Isten kinyilatkoztatni, leleplezni magát, az soha nem tudja felismerni, hogy kicsoda valójában Isten. Lesz ugyan egy értelem szerinti koncepciója, egy emberileg kieszközölt, kialkotott elképzelése, de soha nem fogja tudni felfogni, és tudni, hogy kicsoda is Isten, és Isten leleplezését Krisztusban nem fogja tudni felfogni, ha csak a szellem által lelepleződik előtte. Itt Pál apostol a hívőkké lettekhez intézte az ő szavát, és azt mondja, nekünk pedig kijelentette ezt Isten a szellem által. Nem egy ember, nem iskolázottság által, nekünk Isten kijelentette ezt a szellem által, hogy nyilatkoztatja ki Isten az ő akaratát és az ő szavát, hiszen a szellem által az ige hirdetés alatt Isten teljes üdvhatározatának hirdetése folytán, lépésről lépésre, Isten teljes üdvhatározata az embereknek az íge hirdetés által, az Isten szelleme által lelepleződik. Semmi szükség házalnunk, semmi szükség kopogtatnunk ezen vagy amaz ajtón, és az embereket szembesítenünk azzal, hogy ébredjenek fel. Nem, erre semmi szükség. Sokan kellene ugyan felébredjenek azokból, akik másokat akarnak felébreszteni. Mit használ az embernek egy tanítást képviselni, egy olyan tanítást képviselni, amely üres, nem bibliai, nem egy tanításról, nem egy hitfelekezetről, nem egy gyülekezet, valamilyen gyülekezetről van szó, hanem éppen a Jézus Krisztusban való hitről, ami Urunkban vetett hitről. És ez az a hit, amely a prédikáció alatt eszközölődik ki a szellem által. Nem emberek által alkotta valami, hanem az, ami a szívünkben alakul ki. Nekünk pedig kijelentette ezt Isten a szellem által. Léteztek emberek, akiket az Isten szelleme vezetett, és minden, ami Istentől származik, magasabb szinten van. Emberek emberi értelem szerint nincs betekintésük Isten ígét kutatni, így olvastuk tegnap este is, hol van egy tanító, hol van egy kutató, akiknek kinyilatkoztathatta volna magát Isten. Ők a saját irányzatukban kutatnak, a saját gondolataiknak követik. Isten azonban azt mondja, az én útaim magasabbak, mint a ti útaitok, és az én gondolataim magasabbak, mint a ti gondolataitok, magasabb szintűek, és pedig annyival magasabbak, mint amennyivel magasabb az ég a földnél. Annyival magasabbak Isten gondolatai a mi gondolatainknál. E véget Isten soha nem választott ki küldötteinek és szolgáinak az írástudókat, hanem pásztorokat vett, földműveseket, olyan embereket, akiknek még nem voltak saját elképzeléseik, hogy és miként kellene alakuljon az, amit Isten végez, akik egyszerűen, mint például Elizeus is, amikor Illés elment mellette, ott, amikor szántott, és ráhajtotta a köppenyét egyszerűen, és továbbment. Így és azt mondja neki, maradj, ahol vagy, végezd a munkádat. De Elizeus tudta, milyen álláspontot kell foglalnia. Visszament ezt a 12 ökröt, vagy amennyi is volt, feláldozta, és a szerszámot, amit használt, tűzre való használta, hogy az áldozatot rárakja. És attól a pillanattól kezdve nem volt visszaút. Hova tudott volna visszamenni, ha elégetett mindent? Csak egy út volt, és ez pedig az Istennel való út volt. Mi történt? Tulajdonképpen megy az jár az ember az ő útján, leveti a kabátját, ráveti a másikra, és az már is tudja, milyen álláspontot kell foglalnia, amikor szánt. Szeretteim, mi nem tartozunk azok közé, akik arról akarunk gondoskodni, hogy az emberek ne menjenek iskolába, ne foglalkozzanak munkavállalással. Az élethez tartozik, hogy a hívők, mint a hitetlenek is ugyanazt a munkát végezzék el. De ha Isten országáról van szó, akkor nem kutatásról van szó, nem emberi kutatásról, hanem meghajolni a mindenható Isten előtt, és összekötetést keresni az összekötetést vele, és ebből az összekötetésből áramlik felénk az isteni kinyilatkoztatást, hogy mindent Isten fényében lássunk, és kellőképpen felismerjük, megértsük. Sőt, helyén való, ha hívő szülők gyermekei jobban tanulnak, jobb jegyeket hoznak haza, szorgalmasabbak, mint a többieknél, és megtesznek minden tőlük telhetők. De egyszer, hadd hangsúlyozzuk, Pál apostol is sokat tudott, és sokat ismert, de mégis azt mondta valamikor, és kijelentette, hogy mindent magam mögött hagyott, és ganénak számítom. Akkor is, hogyha azelőtt értékesnek tűnt számomra, hogy felismerjem Krisztust, őt és az ő feltámadásának erejét felismerjem, és annak egy része legyek, az ő szenvedésének, hogy része lehessek az ő feltámadásában is. A dolgokat helyén valóan kell beosztanunk. A bibliai hit nem az intellektusból jön, hanem az úgynevezett ostoba prédikációból. Ezt is olvastuk a tegnap. Milyen professzor nem lenne kárára magának, hogy egy ostoba prédikációt tartson. Ez minden szinten alul lenne, hiszen rang, hírnév, titulus, kinevezés meg kell maradjon. Erre vigyázni kell minden tekintetben az embereknek, de Istennél elfeledhetünk minden hírnevet, minden kinevezést, és az ő szín előtt meghajolhatunk. Ott Isten előtt a professzor és az utcaseprő egymás mellett ül ugyanabban a padban, vagy ugyanazon szék mellett, és nincs előnyben való részesítés, preferencia, hanem Isten hatalmas keze alatt mindenki meg kell hajoljon. Senki nem jöhet, és azt mondja, Istenem, én ez vagyok, vagy az vagyok. Az Úr ugyanazt a választ adná nekünk, megtalálunk a Máté 7. fejezetében. Keskeny az út, és keskeny a kapu, amely az életre vezet, és csak kevesen vannak, akik megtalálják, és széles az út, széles a kapu, amely a veszedelemre vezet, és sokan vannak, akik azon járnak. A döntést létre kell hozni, hogy az ember a széles úton akar-e menni a kárhozat fele, vagy rá akar lépni a keskeny útra, amely az örök életre vezet. Nekünk azonban kinyilatkoztatta ezt Isten a szellem által. Azelőtt azt írja Pál apostol, amit szem nem látott, és fül nem hallott, és amiről emberi szívnek soha sejtelme nem volt, azt tudnilik az, ami Isten elkészített azoknak, akik őt szeretik. Ki szeretheti őt teljes szívből, de hiszen csak azok, akik tudatában vannak, hogy ők szerette őket, ő szerette el őket először, mert úgy szerette Isten az ő világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Isten kiáll az ő szava mellett, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülni fogsz te is. Amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amiről emberi elképzelés, amihez emberi elképzelés soha el nem jutott, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. Szereted-e Isten? Veled szemben felismerted-e Isten szeretetét? Viszonyoztad-e? Mert akiket ő szeretett, akiket ő szeret, akik észreveszik, hogy szeretik őt, azok viszonozni fogják ezt a szeretetet, mert ő azt mondja, akik szeretnek engem, megtartják az én szavamat. Mi szeretjük őt, és szeretjük mindazokat, akiket kiragadott, akiket ő szeretett. Szeretünk minden embert, még akkor is, ha az emberek mind nem szeretnek minket, mert nem tudjuk, hogy kik azok, akiket elrendelt Isten az örök életre. Egynek azonban tudatában vagyunk, hogy kezdettől fogva az evangélium prédikációja volt az, amely által Isten az embereket Isten országában akarta szólítani. Elmenjetek az egész világra, és hirdessétek az Isten országáról szóló evangéliumot minden teremtménynek, és aki hívővé lett és megkeresztelkedik, üdvösségre jut. Az elmúlt héten, nem még azelőtt volt, amikor a német rádióban felütötte a fejét a keresztségről a téma, én is jelentkeztem, lehet, hogy egy kicsit túl későn, nem akarom az embereknek a rossz indulatoságot tanúsítani, de felhívtam Kölnben a rádiót, és a hölgy azt kérdezte, mit akarok előadni, és a két témát, a két dolgot, amiről vitatva lett a gyermekkeresztség, és másfelől a felnőtt keresztség. És én azt kérdeztem egyszerűen, tisztelt hölgyem, az lenne a javaslatom, hogy beszéljünk a hitkeresztségről is. Ó, azt mondja, ez tényleg érdekes, tovább fogom értesíteni, és vissza fogjuk hívni önt. De a hívás nem érkezett. Hogy miért nem érkezett a hívás, csak Isten tudja. Nem gyermekkeresztségről és felnőtt keresztségről van szó, hanem arról van szó, hogy a mi Urunk egészen egyértelműen azt mondja, aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. A hit előfeltétele a keresztségnek. Keresztapákról nem mondott az Úr valóban semmit, sem keresztanyákról, vagy mégis az én Uram valóban nem. És sok más egyébről sem mondott semmit, amiről ma vitatás folyik. És ami ilyen esetekben mindig fájdalmat okoz nekem, az, hogy valóban rossz úton tévelyegnek az emberek, hogy valóban nem is érintik a summáját a dolognak. És éppen azt gondolom, hogy éppen ezért egy kiegyensúlyozott bibliai ígehirdetés helyén való lenne a mi országunkban is. Ki lenne azért, hogy Istent juttassuk egyszer szóhoz, nem fanatizmus módon, de az Úr szavát mégis úgy hirdetni, ahogy tanítva lett, és ahogy meg volt írva a kezdetektől fogva. Pál apostol azt mondja, vagy azt mondta akkor, hogy a Krisztusról szóló evangéliumot nem szégyellem hirdetni. A legszívesebben a húsvéti összejövetelekre meghívnám a televíziót és a rádiót is. Valami késztet engem. Isten rendelje az idejét és óráját, de meg vagyok győződve arról, hogy Isten üzenetével rendelkezünk, a kinyilatkoztatott ígével, valamennyi ígéretekkel, és nem szégyeljük magunkat álláspontot foglalni. A proféták félre lettek értve, az apostolok is félre lettek értve, maga mi Urunk is félre lett értve, de a proféták Istentől lettek küldve, és örülünk annak, hogy nem hallgattak, hanem kinyitották az ajkukat, és az Úr nevében kijelentették, amit mondtak, és fel is lett írva az apostoloknak, meg lett tiltva az Úr Jézus Krisztus nevében még prédikálni. És Péter mit mondott, mit mondja akkor bátran és merészen? Ítéljétek meg ti magatok. Helyén való lenne, hogy az embereknek jobban hallgassunk, mint Istennek, a döntés létrejött pillanatok alatt. Nem, amit az emberek hamisnak neveznek, az hamis, hanem helyes csak az, amit Isten az ő szavában, helyén valóan és helyesnek hagyott hátra. És az íke a szent irány, minden tekintetben a méret arány, minden embernek, aki hívővé akar lenni. És azonnal észrevetitek, hogy szűkített lett a hatókör. Nem valamilyen egyházhoz való csatlakozásról van szó, vagy szabad egyházhoz, hanem valóban az, ami Urunk eredeti követelése, ha csak valaki újonnan nem születik, másképp nem láthatja meg az Isten országát. Pünkösd napján lejött a sokaság a felső teremből, lejöttek minnyáján, és úgy tűntek az embereknek, mintha részegek lettek volna. Sőt, azt is állították, minnyáján részegek ezek, hiszen a napnak a 9. órájában vagyunk. Péter azt mondja, kijelentette, tisztelt testvéreim, hallgassatok meg, ti minnyáján, akik Jeruzsálemben laktok, és akik eljöttetek ide. Ezek itt nem részegek, nem bortól részegek, ahogy ti gondoljátok, hanem itt beteljesedik az, amit Joel próféta kijelentett. Az utolsó napokban mondja Isten, akkor kitöltök szellememből minden testre, minden hústestre. Amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, elolvashatjátok a Máté 21. fejezetében, az emberek sokasága magán kívül lett. Hozsianna és Istennek legyen hála magasságban, és annak, aki jön. Mi volt? Egy isteni lelkesedés afelől, ami üdvtörténetileg történt közöttük. Ha mi alszunk, és nem lelkesedünk fel, nem serkent, nem ösztönöz az, amit hallunk, akkor az isteni üzenetet az ő kihatásában még nem fogtuk fel, nem éltük át, hanem meghallgattuk magunknak, anélkül, hogy a kinyilatkoztatás hatását átéltük volna. Branham testvér az ő prédikációjában a 7 pecsétekről mondott valami nagyon csodálatos dolgot. Megvan írva a jelenések könyvében, hogy a bort és az olajat ne érintsd, ne károsítsd. Az olaj mindig a Szent Szellemre van utalással. Minden Istennek lett felszentelve és olajjal felkenve. Az Isten tiszteletre való eszközök, minden fel lett szentelve olaj felkenésével. És a bor serkent ösztönöz, a szellem által kihatásra van utalással. Szeretteim, ha arra gondolok, és megjelenítem magam előtt, milyen kegyelmes volt Isten irántunk, hogy kinyilatkoztatta az ő szavát számunkra ez időben, milyen elképesztően nagy öröm kellene eltöltsön bennünket. Ennél fogva is az a gondolatom támad, hogy egyszerűen pozitívan kellene legyünk a gondolkozásunkban és a beállítottságunkban. A hitetlenek mindig örülnek. Nem azt mondom, hogy mind, de a hívők egyszerűen hajlamosak arra, hogy zsembések lennének. De hiszen gyászolunk, nem. Örvendezünk, az Úrban való öröm, ez a mi erősségünk. És Isten szólt hozzánk, beszélt hozzánk az ő csodálatos szava által. Ez az, ami megörvendeztet bennünket. Ki mondta akkor, azt hiszem Mária volt az ő imádságában, amikor azt mondta, az én szellemem örvendez Isten az én üdvözítőm, az én szabadítom felől. Le kell nyűgözzön bennünket, hogyha Isten végez valamit. Hogyha ez nem következik be, akkor a kihatás még nem látható. Akkor hallottunk valamit, talán fel is fogtuk ésszel, de egyszerűen le kell nyűgözzön. Valamit kell hozzon maga után. Egy kihatása kell legyen. Egyértelműen elő kell okozzam valamit. Itt a Lukács 1.45-ben van írva. Lukács 1.45-ben. Ó, üdvös állapotban van az, aki hitet tanúsított, mert az ígéret, amelyet az Úr adott neki, be fog teljesedni. Mi a fő téma az Isten országában ez időben? Az bibliai proféciák beteljesedése. Egy olyan profétikus időszakban élünk, amelyekben az, ami a proféták mondtak, és az apostolok is mondtak, saját szemeink előtt beteljesednek. És ami Urunk azt mondja a Lukács 21. fejezetében, amikor látjátok, hogy mindezek beteljesednek a ti szemeitek előtt, úgy emeljétek fel a ti szemeiteket, mert tudatában vagytok, hogy a ti megváltásotok közeledik. Ki kell legyen eszközölve bennünk, a lelkünkben az öröm, akkor abban a pillanatban, amikor az Úr kinyilatkoztatta magát nekünk, amikor az ő szava megdicsülten látjuk, felismerjük, felkent szemekkel azt képesek vagyunk látni, amit Isten az ő szava és az ő szellem által már is kinyilatkoztatták, és az ő beteljesedésében megfigyelhetjük. Ez nem spekuláció, ez egyszerűen Isten szavának a kinyilatkoztatása, bibliai proféciák beteljesedése saját szemeink előtt. Ismételten mondta a mi Urunk, amikor látni fogjátok, hogy ez vagy amaz beteljesedik, ez vagy amaz lezajlik közöttetek, vagy előttetek, akkor legyetek tudatosak afelől, hogy elérkezett az ideje. Az idő elérkezett, nem jövőbenileg fog elérkezni, hanem már is elérkezett Isten ideje az ő népe között. És erre Ezzel kapcsolatosan szükségünk van egy pozitív hozzáállás. Minden kétséget kizáró negatív dolgot el kell vessünk magunktól. Hányan gondolkoznak úgy, hogy rosszul vagyok, olyan rosszul érzem magam, és még mielőtt észreveszik, voltak éppen nem is voltak rosszul, és nem is voltak rossz állapotban, hanem a gondolkodásmódjuk okozta bennük ki, bennük azt, az állapotot, amelyben vannak. Isten országában minden olyan gondolat, amit nem hoz közelebb Istenhez, el kellene vetnünk magunktól, ami valamely testvér, vagy valamely testvérnő ellen lenne. Egyszerűen minden negatív dolgot félretolni, és együtt hálát adni az Úrnak azért, amit elvégzett, amit kieszközölt értünk. Ki tudja azt mondani, hogy nekünk ezt leleplezte Isten a szellem által, hogy milyen időben élünk. Amen. Ezt leleplezte Isten számunkra, milyen ígéretek azok, amelyek most ezekre a napokra az ő szavában adott. Amen. Kegyelemből felismertük az üzenethozót és az üzenet magát is, és felismertük Isten kegyelmi meglátogatásának napját vagy idejét is, és együtt átélt. Hiszen tudjátok, hogy milyen állapotban voltak az emberek, amikor 7x7 év után, az 50. évben megszólaltak a harsonák, a trombiták, és az emberek szabadok lehettek, amikor micsoda nap lehetett ez a rabszolga sorsban, azoknak, akik a rabszolga sorban voltak, le kellett dolgozzák azt, amivel tartoztak, és hirtelen megszólaltak a trombiták, megszólalt a harsonák, és ki lett kiáltva az Úr kegyelmi esztendeje, és mindazok, akik el voltak adósodva, szabadokká lettek. Ami Urunk Jézusunk azt mondta, Isten szelleme nyugszik rajtam, hogy hirdessem a felszabadulás esztendejét, ezzel pedig a kegyelem esztendejére volt utalással. Ez az Úr Jézus első eljövetelével kezdődött el, és az ő második eljövetelével végződik. Felolvasom nektek a Lukács 4. fejezetéből, a 17. verstől. Akkor átnyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, és amikor felgöngyölítette a könyvtekercset, rátalált arra a helyre, ahol meg van írva. Az Úr szelleme van én rajtam, mert felkent engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, azért küldött el engem, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, és a vakoknak a látás visszanyerését, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, hogy meghirdessem, közhíreitegyem, kikiáltsam az Úr kegyelmi esztendejét. Így kezdődött el az evangélium hirdetése voltak éppen, hivatkozással arra, vagy annak kapcsán, ami az egész Ótestamentumban már elő lett árnyékolva, most pedig jött a valóság, most pedig jött a valódi megváltás, a valódi felszabadulás, és ami Urunk személyesen kikiáltotta az Úr eme kegyelmi esztendeit, mindenki szabad lehet. Drága szív, senkinek nem kell elvesznie, senki nem kell meghaljon az ő bűnében, senki nem kell megterhelten eltávoznia innen, ami Urunk, ő maga kikiáltotta ezt az kegyelmi esztendőt, szabadok lettetek. Ezzel azt akarta mondani, hogy megváltottalak téged, megszabadítottalak téged, a te neveden szólítottalak téged, az enyém vagy. Átéltük-e ezt személyesen? Lenyűgözött-e téged ez? Belelendültél te az ége ritmusában jókedvel. Ha az emberek elmennek futballt nézni, lelkesednek, minden sporták lelkesedést idéz elő, de ha az emberek valóban lépést tartanak azzal, ami történik, belelendülnek. Mi van velünk, hívőkkel? Ó, ha mi belelendülnénk az ége ritmusába, tudatosak lennénk afelől, mit jelent az Istentől kegyelemben részesedni. A kegyelem útját megtaláltuk, és azután mindazon dolgok kinyilatkoztatásában részesedni, amit Isten az ő népének megígért. Nem bölcsek és okosak tudatták ezt velünk, hanem amikor elérkezett az idő beteljesedét, se elküldte Isten az ő profétikus üzenetét, és a profétikus íge szavát újra a gyertyatartóra állította. Amikor az idő beteljesedett, leleplezte Isten az ő szavának minden titokzatosságát, amelyek az idő folyamán el voltak rejtve, mert így van írva a Szentírásba. Mit mondott Dániel prófétva annak idejében már, és mi volt a bejelentés? Bölcsek és okosak nem tudják értelmezni a mondottakat, nem valamilyen istenek, amint tudjátok, Dárius idejében, mint ezek a bölcsek előlettek szólítva, sőt, a csillagászok is, a jóslók, a jelmagyarázók, ők valamennyien ezt a misztikus, titokzatos, rejtélyes fali feliratot értelmezniük kellett volna, és el kellett ismerjék, hogy a dolog ismeretlen számukra. Nem voltak képesek valamit is értelmezni belőlük. És Dániel azt mondta, nem Dárius volt az, ha nem tudjátok nekem megmondani az álmot és annak magyarázatot. Voltak egy némelyek a bölcsek, azt akarták, hogy mondja meg neki Dárius király az álmot, és akkor megmondják neki a magyarázatot. Akkor aztán minden az ég minden irányában mehetett volna a magyarázat, nem lehetett volna megvizsgálni. De Dániel azt mondta, Dárius mondta, hogyha nem mondjátok meg nekem az álmot és a magyarázatát. Ja, igen, Dárius királyról van szó, nem Dánielről. Akkor végetek van. Miről volt szó? Ezzel már nem tudtak lépést tartani. És egyszer csak jön egy hölgy, és azt mondja, a te birodalmadban király, van egy ember, Istennek egy embere, egy proféta, egy ember, akihez intéződik Isten szava, és Isten akarata lelepleződik előtte, és Dániel azt mondja, én sem vagyok képes arra, amit a király követel megtenni, de létezik egy Isten a mennyben, aki képes a titokzatosságukat leleplezni. Halleluja! És elment a három barátjához, és azt mondja, foglaljatok imádságaitokba, és már is megtörtént. Már a következő nap magyarázni tudta az álmot, és az álmot is meg tudta mondani. Isten országában voltak emberek, akik össze voltak kötve Istennel, akikhez Isten intézte az ő szavát, és aki által tudta ismertetni az ő szavát kritikus időkben, és éppen akkor van szükségünk Isten szavára, kritikus helyzetekben. És tudom, hogy kritikusabb helyzetben érkeztünk, minden össze van, összevisszaságban van, egy szellemi összevisszaságban. az isteni irányzat egyértelműsége a gyertyatartóra kellett legyen állítva, az eredeti tanítás a gyertyatartóra kellett legyen állítva, és amint tudjátok, bölcsek és okosak ebben a tekintetben nem ismerik ki magukat. Sőt, a Máté 28. fejezete is fáradtságot okoz nekik, és annak gyakorlati kivitelezése a missziói parancsnak. Ennél fogva is nem vér és hús nyilatkoztatja ki, hanem Istennek egy kinyilatkoztatása kell legyen, és minden ember, aki csak lassan képes olvasni, és tisztelettudatot hordoz az ő szívében, tiszteletben fogja tartani az Isten szavát úgy, ahogy le lett írva. Ezért menjetek el az egész világra, tanítsatok minden népeket, és tegyetek tanítványokká minden nemzeteket, és kereszteljétek meg őket a névre. És itt ez forog kockán. Ők nem fogják fel, hogy a névről van szó. Szenteltessék meg a te neved, Isten, nem ismeretlen, nem névtelen Isten. Istennek van egy megváltási neve az új szövetség időszakára való tekintettel. Az Ótestamentumban Jáve volt az Isten, az Úr Isten szövetséges neve. Sok megnevezése volt ugyan Elohimmal és Jáve megnevezéssel, de a Jáve név volt az ő, a mi Istenünk, az Úr szövetséges neve az egész Ótestamentumban. Ő maga a seregek ura, ő a Cebaut istene, ő sok minden, de a Jáve név volt a szövetséges név. Isten azt mondja Mózesnek, én kinyilatkoztattam magam Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, de az én nevemmel nem ismertettem meg magam nekik. A szövetségkötéssel együtt lett ismerté a név, ami a szövetségkötéshez tartozott, és ez volt a Jáve név. Pontosan így leplezte le magát Isten az Új Testamentumban, atyaként a mennyben. E véget imádkozunk, mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Hiszen nem másképp imádkozunk, mert így tanított, hogy imádkozzunk. Ugyanaz az Isten, aki az ő fiában leleplezte, kinyilatkoztatta magát, aki képes volt mondani, aki lát engem, az látja az atyát. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mert nem én teszem ezeket a műveket, vagy cselekedeteket, hanem az atya, aki maradandóan bennem lakozik. Ő végzi az ő műveit, az ő munkáját. Következetesen ugyanaz az Isten, aki kinyilatkoztatta magát a fiúban, hogy így Istennek fiait és leányait az első szülött mintaképe szerint létezésbe hívjon. Krisztus az új teremtés kezdete, az első szülött ennek az isteni teremtménynek, ő a kezdet, mi pedig annak folytatása kellene legyünk, mint ahogy ő volt, hogy átalakuljunk az ő képére és hasonlatosságára. Következetesen Isten kinyilatkoztatottan atyaként a fiúban és pünköstkor a Szent Szellem által Isten fölöttünk, Isten velünk, Isten közöttünk, és végül is Isten bennünk. Istennek három kinyilatkoztatása, de az egy név, ami megváltásunkkal van kapcsolatban, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő lesz az, aki megszabadítja az ő népét az ő bűneiből. És amint tudjátok, a görög Jézus formája tulajdonképpen Jahsuát kellene jelentsen. Ebből lett levezetve a Józsué név, ami azt jelenti egyszerűen Jáve a szabadító. Nem csak Jáve, hanem Jáve a szabadító. Nevezd az ő nevét Jézusnak, tehát Jesuának, mert ebben a névben leplezte le magát Isten az emberiségnek Krisztusban, és amikor megvan írva, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevére, vagy nevében, akkor leleplezi a Szellem, úgy, mint Péternek, úgy, mint Pálapostolnak, úgy, mint Fülöpnek, hogy ez a név, milyen névről van szó, hogy ez a név maga Jézus Krisztus, ami Urunk, és ebből kifolyólag kereszteltek mindnyáján az Úr Jézus Krisztus nevére. Voltaképpen nagyon egyszerű a dolog. És a tanultak azt mondják, látjátok, a Biblia ellent mond önmagának. Nem, ez így nem igaz. A Biblia nem mondhat önmagának, a Bibliának mindig igaza van. A félreértés és az ellentmondás az emberek értelmezésében van, akik az ő fejükben akarnak magyarázni valamit, nem Isten szava szerint. Nem, annyira hálásak vagyunk Istennek, teljes szívből hálásak, hogy ezt a csodálatos kegyelmi időt, a befejezést együtt átélhetjük, és hadd legyünk készek az Úr Jézus neve miatt hordozni a gyalázatot. Az összes többiek bármilyen irányzathoz tartoznak, nem hordoznak gyalázatot. Legyen az a karizmatikus mozgalom, legyen az a pünkösdi mozgalom, bármilyen mozgalom is, bármilyen vallásfelekezet. Ki hordozza a gyűlöletet, ki hordozza a gyalázatot. Az Úr Jézus azt mondta, az én nevemért gyűlölni fognak benneteket minden népek. Abban a pillanatban, amikor vannak emberek, akiknek ez a név, amely minden név fölött való, az ő isteni jelentőségében, a keresztséggel kapcsolatban, az imádság, a betegséggel kapcsolatban, alapjában véve, ha szellem által ki lett nyilatkoztatva ez a név, akkor dicsőítik, és pedig azért, mert lelepleződött előttük. A többiek tovább énekelik, ó, ez Jézus, ó, ez Jézus, de amikor Jézus hozzájuk jön, és azt mondja, voltaképpen meg kellene keresztelkednetek ebben a névben, kézzel és lábbal vergődnek, és nagy szükségállapotban kerülnek. De miért? Hogyha ezt a nevet annyira lelkesedetten dicsérik az ő énekeikben, miért nem vallják tettben is, hiszen ez csak a második lépés lenne, és egyszerűen hozzátartozna. De az Úr Jézus azt mondja, senki nem jöhet én hozzám a gyülekezethez, ugyan csatlakozhat mindenki. De az Úr Jézus azt mondja, én hozzám nem jöhet senki, ha csak az Atya vonzza őt először. És akit Isten így vonz a Szellem által, és nem csak egy gyülekezethez csatlakozik, hanem Krisztushoz jön, és átéli őt, annak kinyilatkoztatja magát. Annak kinyilatkoztatja magát határozottan. Az nem találgat többet, annak nem rejtélyes többet semmit, mert annak kinyilatkoztat. Mindjárt elénekelhetjük, leleplezted magad számunkra. Kegyelemből leleplezte magát számunkra. Tudatában vagyunk, hogy az ő kilétéről az Ótestamentum Jehovája, Jézus lett az Új Testamentumban. A János evangéliumában képes volt mondani, még mielőtt volt, vagy lett Ábrahám, én már léteztem. Ő volt az, aki az Édenkertben jött, ment, de nem még Isten fiaként, hanem Jáve úrként, szellemi lényként. A csoporthoz tartozok, a három ember csoportjához, akik meglátogatták Ábrahámot az első Mózes 18-ban. Ott többször egy számban áll írva, hogy az Úr ott maradt Ábrahámnál, és a két angyal továbbment Sodomába. Ő az valóban aki a prófétákhoz és a próféták által szólt, kifejezésre juttatta magát. Ő a Logosz, aki a kezdetben kilépett Isten átfogó lényéből, és látható alakot öltött, a láthatatlan Isten, aki maga szellem megjelent látható alakban. Ez a Jáve, ez a Logosz, ez az Úr. Amint már említve is lett, az Ótestamentumban az ő testének halhatatlanságában volt. E véget, ahogy megvan írva a zsidók levelében, egy rövid ideig, csak egy rövid ideig az angyalok allá kellett rendeltessen az ő halálos szenvedései miatt, hogy elszenvedje a halált, elnyelje azután a halált a győzelemben, és kirakadja a halálnak a hatalmát, és részesítsen az elmúlhatatlan életben, napravilágra hozza az, higgyétek el nekem, minden ígeversnek megvan a létjogosultsága. Ha Isten fiáról áll írva, akkor úgy igaz. Ha úgy áll írva, mint emberfia van jellemezve, Dávid fiáról van írva, az is, annak is megvan a helye, a király, pap, proféta, minden helyén való, szószóló, közben járó, ez is helyén való. És amikor emberként van jellemezve, az is helyén való. Mert valóban embernek találtatott, emberi lénynek találtatott minden gesztusával, minden mozdulatában, evett, ivott, ezek nem Isten jellemei, de ő teljes emberi lényben jelent meg, és amint tudjátok, az elmúlt időben meggondolkoztatott, hogy ami urunk 12 évesen már tanított a templomban, és azt gondoltam magamban, hogy hogyan lehetne megfogalmazni ott egy fiatal, serdülő fiú, ott 12 évesen, hogy lehessen hozzáfordulni, azt, hiszen az Úrnak nincsen örökkévalóságtól örökkévalóságig nem lehet azt mondani, hogy fiatal vagy öreg vagy előre haladott korú, azután pedig a jászolban bugyolálva, mert hogy áll a bejelentésben, ma született meg nektek Krisztus, az Úr a Dávid városában, gondolkozzatok e felől, az Úr, a dicsőség ura elhagyta az ő dicsőségét, maga mögött hagyta, és emberi lényt öltött, Szent Szellemtől nemzve, szent testben nyilvánvaló lett, bölcsességben növekedett, fejlődött, és hogyha emberileg akarjuk megfogalmazni, érett férfiúságra jutott. Ó, milyen nagy a mi Istenünk! Mi mindent vett magára, mi érettünk, és azután még gúnyolódva is lett, gyűlölve is lett. Ő Úr volt már, amikor született. Úr volt, amikor a templomban volt, ami számításunk szerint 12 évesen. Úr volt 30 évesen. Úr volt millió csak évek előtt, csak eljött ebben az időbeli, akik, hogy minket kirakadjon ebből az időbeli, a mullandóságból, és kegyelemből megajándékozzon örök élettel. Ne aggodalmaskodjatok. Kegyelemből minden íge szakaszt, íge helyet úgy hagyhatunk írva, ahogy meg lett írva, és felismerhetjük, mi az értelme és mi a jelentősége a mi számunkra. Ha Pál apostol azt írja ott, de nekünk Isten leleplezte a szellem által, akkor ugyanezt mondhatjuk ma is. Nekünk Jézus Krisztus kinyilatkoztatása valóban a szellem által lett részünk. Isten az emberiséget az isteni állapotban akarta visszahelyezni, és e véget mondja a Szentírás az isteni nemről, a nemzetségről, a szent papságról, a királyi uralomról, akik aki alakított minket, Isten, el tudjátok-e hinni minnyáján, el tudjátok-e fogadni, hitet tudtok-e tanúsítani minnyáján, kinyilatkoztatássá vált-e számunkra, ő lealacsinyította önmagát, és engedelmes lett egészen a keresztfának haláláig, hogy azután az ő engedelmessége által a mi engedetlenségünket érvénytelenítse, és mindazok, akik engedelmességet tanúsítottak ő iránta, azokat megajándékozza örök élettel kegyelemből. Isten rendkívüli dolgot végzett értünk. Kérlek, ne törjétek a fejeteket rajta, hanem teljes szívből tanúsítsatok hitet, hogy miérettünk történt, és merítsünk áldást, merítsük azt az áldást belőle, amit Isten szánt számunkra, hiszen ő maga mondotta, hordozlak benneteket, addig, amíg előre holdott korban lesztek, megőszültök, magamra pakoltalak benneteket, magamra ruháztalak, én hordozlak benneteket, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ti előre haladott korban, testvéreink, vegyétek személyesen ígénybe magatoknak, akkor is, hogyha nem minden megy úgy, ahogy megvoltatok szokva vele. Mondjátok, Uram, Te hordozol engem. Te vagy az, aki anyám méhétől fogva kiválasztottál, külön választottál engem. Hiszen tudjátok, hogy a proféták voltak, ezek voltak éppen, akik anyjuk méhétől el voltak rendelve arra, hogy az Úrhoz tartozzanak. De mi is, mindnyájan, akik az első feltámadásban részünk lesz, valóban Istentől kifolyólag a világ megalapítása előtt elrendeltettünk, hiszen Isten tudta, mikor, hol születünk, hol élünk, hiszen ismerte egész életünk lefolyását. Minden úgy kell folytatódjon, ahogy Isten elrendelte. Ne zúgolódjatok a sorssal. Adjatok hálát Istennek, hogy megajándékozott kegyelemmel, megajándékozott azzal a kiváltsággal mindazt felismerni, amivel Istentől kifolyólag meglettünk ajándékozva Krisztusban. És legyen, hogy az is beteljesedjen, hogy elsöprően hatalmába kerítsen Isten igéjének a kihatása, hogy valóban hálásabbak lehessek. Tudom, hogy nem tudjuk úgy kifejezésre juttatni, és nem is a hangerőben rejlik, de a belső bensőkben rejlik, hogy szív ösztönzésből, késztetésből adjunk hálát Istennek, nem muszájságból, hanem ahogy mondtuk, szív ösztönzésből. Illessük őt tisztelettel, imádattal, mert amit szem nem látott, fül nem hallott, ami emberi szívbe soha nem ötlött, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt, és mi szerethetjük őt, és az ő parancsolatait megtarthatjuk, és egymást is szerethetjük az isteni szeretetben, és elviselhetjük egymást, hiszen Isten hordoz minnyájunkat, hadd viseljük el mi is egymást Isten szeretetében. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Uram, közösen hálát adunk neked ma. Valóban lenyűgözött bennünket, csak nem tudjuk kifejezésre juttatni méltóképpen, mert hiszen nem okos meséket követtünk, nem téged követünk, és te magad vagy az íge, és aki téged követ, az nem marad a sötétségben, hanem megtalálta az élet világosságát, és részesedett benne, a te ígét kinyilatkoztatottá vált az ő számára, és világosság a mi útunkon. Uram, köszönöm neked, ilyen átfogóan, ilyen sok rétegű a te munkád, a te szavad, a te végzéseid a mi napjainkban, és köszönetet mondunk neked, hogy most élhetünk ebben az időben, és hogy megnyitottad a mi szemeinket, megnyitottad a mi szíveinket, megnyitottad az értelmünket, hozzásegítettél a megértéshez, úgy, ahogy akkor is tetted. Uram, nem égette a mi szívünk, amikor te szóltál hozzánk, beszéltél velünk. Szeretett Urunk, tudattában vagyok annak jobban, mint valaha, ennek előtte, hogy nem egy ember, hanem Isten szelleme az, emberi ajkak által lett közhírré téve az íge, a titokzatosságok. Te magad mondtad, hogy ne aggodalmaskodjatok, mikor kell mondanotok, mert abban a pillanatban, abban az órában megadatik nektek, mit mondjatok. Ó, köszönjük te neked a sok órákat, a Szent Szellemet sok ihletésének óráit, a közvetlen ihletését, a Szent Szellem ihletéseit, és a te szavad, és a te akaratod kinyilatkoztatását. Uram, neked van egy néped ezen a földön, akik felismertek téged, és te tőled fellettek ismerve, egy nép, akik hordozzák a te nevedet, magukra vették a te nevedet, és tisztelik a te nevedet. Kérünk téged, ments meg, szabadíts meg, ültess a te gyülekezetben, hozd létre, veszesd a te gyülekezetben mindazokat, akiket elrendeltél örök életre. Te megáldottál ebben az Isten tiszteletben, és szemünk elé vezetted, mit készítettél számunkra, és azt is, hogy örök élettel kell rendelkezzünk, hogy veled örök közösségben legyünk. Uram, te eljöttél a te dicsőségedből, szolgai alakot öltöttél, ember lettél az emberekért, és emberek fiakból isteni fiakat alkottál, mint azok, akik a te nevedben hisznek. Halleluja, halleluja, magasztalva és tisztelve legyen a te neved. És így hálát adunk neked azért is, hogy elérkezett ideje és órája, amikor vissza fogsz jönni, hogy hazavigyed a tieidet. Uram, kegyelemből ott leszünk te nálad, és meg fogunk látni téged, és veled együtt fogjuk eltölteni az örökkévalóságot. Legyen a te szent áldásod, hogy megnyugodna mindannyiunkon az Úr Jézus Krisztus nevében, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Halleluja, halleluja, halleluja. Magasztalva és áldva legyen a mi Istenünk. Amen. Szeretteim, a jelenések 5. fejezetére vagyok emlékeztetve, ahol a bárány vette a könyvet, hogy megnyissa annak pecsétjeit, hogy megnyissa, felszakítsa, leleplezze, feltárja, és meg van írva, hogy senki nem találtatott méltónak, csak is a bárány, aki egyidejűleg a júdabeli oroszlán is. Ő bárány gyanánt megváltó, oroszlán gyanánt király, de mindig egy és ugyanaz marad, noha különös feladati területekben bemutatva. De akkor leborultak a 24 vének, leborultak, létrejött egy imádat, egy magasztalás, egy dicsőítés, amely felszállt Istenhez. Ó, hadd kapcsolódjunk meg be mi is, köszönetes szívvel, nyissuk meg örömteljesen ajkainkat, ami Urunk tiszteletére énekeljünk. Méltó vagy, Urunk, méltó vagy, Urunk. méltó vagy, Urunk, méltó vagy, Urunk, méltó vagy, Urunk és Istenünk. Átvenni tőlünk magasztalást és a tiszteletet, a dicsőítést és az imádatot. Méltó vagy, Urunk és Istenünk. Glóri, glóri, halleluja! Glória, glória, halleluja! Glória, glória, halleluja! Az ő igazsága elől menettel. Glória, glória, halleluja! Glória, glória, halleluja! Glória, glória, halleluja! Az ő igazsága elől menettel.
Amen.
Amen. Amen.